testvéreim, majd többet itt olvasok az igéből, de most csak azt a három szót olvasom, ami a középpontjában lesz ennek a mostani ige hirdetésnek. Apostolnak a rómaiakhoz írott levelét tanulmányozzuk, most a 5. fejezetnél vagyunk, a 12-től a 21. versig alatt a mára kijelölt rész. Ebből olvasom ezt a három szót, hogy de nem igaz. Ez a tiltakozás lesz tehát a középponti mondani valóma, de nem igaz. Később mondja Pál, és az sem igaz. Nem igaz, és az sem igaz. Hallgassuk meg az összefüggést. Nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is, mert annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még inkább kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokára. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. A törvény bejött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még sokkal jobban kiáradt a kegyelem. Nem igaz. Ez tehát gondolatainknak a középpontja, most figyelmünknek, elmélkedésünknek a középpontja. Testvéreim, említettem már, hogy Pál apostolnak a leveleit úgy kell olvasni, hallgatni, érteni, hogy ő jelképesen valakit kell egy telefonbeszélgetést folytat, és mi az innenső végén halljuk a szöveget, a drót innenső végén. És ha ezt a szöveget érteni akarjuk, akkor valamit legalább tudnunk kell arra, hogy a túlsó végén, a másik végén a drótnak mit mondanak. Pál mindig győzködik, vitázik, vigasztal, bátorít, dorgál. Tehát valakikkel mindig kapcsolatban van, és ami a Bibliában van, az az innenső része ennek a kommunikációnak, ennek a kapcsolatnak. És ezt az innenső részt jobban értsük, azért tudni kellene a túlsó részt is, hogy mi a vitának a tárgya például ebben az esetben. Mert itt aztán igazán nyilvánvaló az, hogy egy beszélgetés folyik valakikkel. És ebben a beszélgetésben mondja el Pál, hogy nem igaz. Ami keményen mondja, megismét, hogy de az se igaz. Hát a telefon túlsó végén valamit mondanak. És erre mondja Pál, hogy az nem igaz, amit ti mondotok. Ez az igaz. Ez a kemény szó, hogy nem igaz, és az sem igaz. Ez a vitatkozó kemény hang mutatja, hogy valóban itt egy bizonyos kommunikáció folyik valakikkel, és ha ezt tudatosítjuk, hogy ennek a társalgásnak az innenső része van a Bibliában, akkor mindjárt hozzáfoghatunk az egész összefüggésnek a megértéséhez, és a benne rejlő aktuális isteni üzenetnek a megértéséhez. Ha beleírjuk magunkat ebbe a helyzetbe, mindjárt seregestül jönnek elő a kérdések. Tehát az egyik kérdés az, hogy ők a vonal másik végén mit tanítanak. És ha ők azt tanítják, honnan veszik, hogy úgy van az igazság, ahogy ők mondják. Hát ők is meg vannak győződve az ő igazukról. Honnan veszik az ő igazságukat? Aztán mi az a másféle valami, amire Pál utal pozitíve? Mi az, amit ő negatíve így mondta, hogy az nem igaz? Hát akkor mi az igaz? Továbbá. És Pálnak honnan van bizonyossága? Mikor amazoknak is bizonyosságuk van. Honnan van Pálnak ez a másfajta bizonyossága, hogy nem igaz, és az se igaz. Honnan van Pálnak ez a bizonyossága? Aztán még a 5. kérdés az, hogy és nekünk van-e illetékességünk ebbe egyáltalán belebeszélni? Tudunk-e mi itt állást foglalni, hogy hát nem annak, hanem tényleg Pálnak van igaza? Honnan tudjuk? Biztos, hogy Pálnak van igaza? nem szeretem, őszintén megmondom, tehát, hogy nem szeretem ezt a tekintély elvi elintézését a vitának, hogy hát őket elsodorta a történelem, pár szava belekerült a Bibliába, tehát eldőlt a vita. Ez túl egyszerű megoldás a dolognak, hogy mivel Pálnak sikerült bekerülni a Bibliába, hát akkor biztos neki van igaza. Ilyen olcsó, ne oldjuk meg a dolgot, hanem igenis küzdködjük egy kicsit végig mi is, hogy ők ezt mondják, Pál ezt mondja, és azt állítja valahogy, az nem igaz, a magáira azt állítja, hogy ez igaz. Honnan lehet ezt tudni, hogy neki igaza van? Tehát nagyon izgalmas a téma, és állítom testvéreim, hogy ez a vita a mai napig folyik. Ugyanez a vita folyik a mai napig. Amiről akkor szó volt, és itt nekünk keresztény embereknek ebben a vitában valami módon állást kell foglalni. És mint mondottam, ne egyszerűen oda sodródni valahova, nagyon sokféle evangéliumot vagy prédikációt lehet hallani, és az nagyon szánalmas dolog, ha csak azért, mert sodró erejű retorikája van egy prédikára, akkor én őnek adok igazat. Ez nagyon szánalmas ember, ez nem méltó dolog. Hogy aki a legszebben beszél, annak van igazat. Nem, itt igen, és nem lehet levenni a felelősséget a vállunkról, mérlegelni kell az álláspontokat, és ki kell alakítani egy döntést, hogy ez az igazság. Érdekel titeket ez a dolog, testvére. Ismét mondom, hogy amit Pál folytatott azt a vitát amazokkal a telefon drót túlsó végén, az a vita folyik változatlanul ma is, mint ahogy meggyőződésem szerint bizonyos értelemben Jézus egész működését is össze lehet foglalni negatív módon, így, hogy igazából Jézus is azt mondotta, hogy nem igaz. Egy egész nagy rendszerre, ami körülvette őt. Egy nagy teológiai rendszerre, egy vallásos gyakorlatrendszerre. Jeruzsálemi templomban folyó kultuszra, a mögötte lévő dogmatikára, a belőle születő etikára. Igazából azt mondta én, hogy nem igaz, az nem igaz. És hát ezért meg kellett halnia. Nem tűrték amazok, hogy ez, hogy nem igaz. Nekünk van igazunk, mögöttünk az intézmény, a templom, Mózes, az évszázadok, mit akarsz te, názáreti ácsmester. Pedig tényleg Jézusnak is ez volt a szolgálata, hogy kimondott az, hogy ez nem igaz. Úgy, ahogy ti mondjátok, nem igaz. Az Isten nem olyan, az erkölcs nem olyan, az ember nem olyan, nem igaz. Tehát testvéreim, akár részt veszünk benne, akár nem, elindult ez a vita, folyik ez a vita, ma is aktuális ez a vita, és érdemes egy kicsit belemélyedni, hogy mik a tételek, mik a témák ebben a nagy vitában. Mi az, ami nem igaz, és vele szemben mi az, ami igaz. Én egy kicsit kiszélesítettem a fejezet világát, ha elmélyülten olvassátok kétszer, háromszor, ötször, mert bizony el kell olvasni ezt a kis részt kétszer, háromszor, ötször, akkor tapasztalni fogjátok, hogy itt van egy nagy gondolat, egy nagy igazság, amit Pálnak az alapigazsága, és ő újra meg újra neki rugaszkodik, hogy ezt az igazságot kifejtse. És majd látjátok, ha gondosan tanulmányozzátok, egy ilyen szembesítésben fejti ki a gondolatát Pál, hogy Ádám és Krisztus. Mindnyájan Ádám hivadékai vagyunk, és valami módon a Krisztus népe vagyunk, lehetünk, legyünk. Mi történt a Krisztus esemény által? Mi az az új, ami az Ádám hivatékainak a világába betört a Krisztus valósággal? Ezt akarja elmondani Pál, és itt van az, hogy nem igaz. Nem igaz az, ahogyan ti értelmezitek, hanem el akarja mondani Pál, hogy az Ádám hivatékai mind az Ádám örökségében vannak, most nem érdemes vitatkozni, ez mennyire genetikai dolog, mennyire teológiai dolog, Isten örökség, átöröklés, így tovább, az nem kétséges, hogy elárott az Ádám természetet a világba, Ádám ivadékai vagyunk mindnyájan. Tehát az egy Ádámnak a bűnesete már nem tud kiszabadulni természetesen a rabbinisztikus, teológikus gondolkodásból, nem volt pszichológus, nem volt szociológus, ő rabbinista növendék volt, tehát így gondolkodik, hogy az egy Ádám bűnesete kiáradt az egész emberiségre, és megrontotta az emberiséget, és ezek a romlásnak a pecsétje a halál. Ezzel szemben egy másik valakinek, ez az összehasonlítás igazából, hogy egy ott, egy itt, egy ember által kiáradt a bűn és a halál az egész emberiségre, egy másik valaki által kiáradt a kegyelem, és kiáradt a föltámadás az örök élet, Istennek a kegyelmi ajándéka. Ez tehát az összefüggés, és itt hangzik el az, hogy nem igaz. Ha mondom, én egy kicsit kiszélesítettem ezt a témát, és elmondom most néhány gondolatot, hogy nem igaz, hanem ebben a szembeállításban. Először így kell mondani, testvéreim, nem igaz az, hogy nekünk kell az Isten valamiféleképpen mozgásba hozni, véres áldozatokkal, vagy vér nélküli áldozatokkal, kultusszal, szertartással, valami vallásos cselekmény rendszerrel nekünk kell mozgálva hozni az Isten. Jól lehet, ezt vallották a többiek. És nem csak a zsidó valláson belül, hanem minden vallás igazából ezt vallja. Hogy az ember a maga vallásosságával, szertartásaival megmozgatja az Isten. Ráveszi az Isten valamire, akár hogy megbocsásson, vagy áldást osztogasson. Tehát a rendszernek az alapja az, hogy az ember a maga vallásos cselekményeivel az Isten mozgásba hozza. Erre mondja Pál, hogy nem igaz, és mondom én is teljesen nem igaz. Nem kell ezen sokat vitázni, csak egy igét idézek, és az elintézést szerintem ezt a vitát. János levelében találjuk ezt a gyönyörű mondatot, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ez az ige elintézi ezt a vitát, mert ez ige arról beszél, hogy ő előbb szeretett minket, és illendő dolog, hogy erre felelet szülessék. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát nem nekem kell mozgásba hozni az Istent, hanem az Isten szeretete szeretne engem mozgásba hozni. Ő előbb szeretett, és hát előbb-utóbb azért erre valami módon válaszolni kellene. És ez a válasz kedves Istennek, nem az Isten erőszakoló vallásos cselekményeknek a sorozata. Tehát nem igaz, hogy nekem kell az Isten mozgásba hozni, az Isten szeretete szeretne engem mozgásba hozni, az első nem igaz. A második már egy kicsit bonyolultabb igazság, de nagy igazság, nevezetesen nem igaz, hogy az Isten igazságos Isten. Itt árnyaltan kell gondolkozni, tudnék. Amikor a zsidók azt vallották, hogy az Isten igazságos, bűnért büntet, akkor persze, hogy ők is tudtak valamit az Isten kegyelméről, irgalmasságáról, és megfordít, amikor Pál az Isten kegyelmét teszi a csúcsra, ő is tud valamit az Isten ítéletéről, haragjáról. Tehát itt mondom, árnyalatokról van szó, és a lényeg itt az, hogy a zsidó vallásosság fölépítette egy hierarchiát az Isten tulajdonságaiból, és akárhogy vesszük, azért a hierarchia csúcsán mégiscsak ez volt, hogy igazságos. Igen, mellesleg, hát a nagyon bűnbánókat az Isten megsimogatja, megbocsátja a népének is bűneit, de abban Isten az Isten, hogy igazságos. Kezében ott van a mózesi törvény, mérleg minden lélek megmérettetik, és ha íjával találtatik a mózesi törvényrendszerben, akkor bizony büntetés, ítélet következik. Tehát annak a vallásos rendszernek a csúcsán, az értékeknek a csúcsán ez volt, hogy az Isten igazságos Isten. És erre azt mondja Pál, hogy nem igaz. Istennek vannak tulajdonságai, ami emberi gyarlóságunk szerint fénykörés következik, ha Istenre nézünk, színeire bomlik, az egy Isten. Nem igaz, hogy a csúcson ez van, hogy igazságos, a csúcson ez van, hogy az Isten szeretet. Isten szeretetén belül van az Istennek szomorúsága, van haragja, van ítélete is, de azért az Isten szeretet. Nem igaz, hogy az Isten igazságos Isten. Mint ahogy képzeljük magunk elé egy édesapát, aki kemény kézzel neveli a gyerekeit, megfenyíti őket időnként, mert nagyon szereti őket. És a szeretete diktálja esetleg itt ott még a kezét is, amikor egy-egy pokont ad a gyerekének. A szeretet vezérli. Más az, hogyha elszakítjuk ezt, és azt mondjuk, hogy ez az ember ezt csak pokozni tudja a gyerekeit. Ez nem igaz. Ha úgy van, ahogyan mondottam, hogy az édesapa nagyon szereti, félti a gyerekét, és ezért időnként fenyít, időnként megsimogatja, játszik vele. Az édesapa esetében akkor a szeretet mégiscsak a döntő. Tehát Pál azt mondja, hogy nem igaz, hogy az Isten elsősorban és mindenek fölött igazságos Isten, hanem az az igazság, hogy az Isten szeretet. Aztán a harmadik még furcsában hangzik. Nem igaz az, hogy az Isten mindenható Isten. Pedig ez is az alap tulajdonságok közé sorolódik az átlagos hívember, ez Isten mindenható. Nem csinál mindent, de meg tudna csinálni mindent. Hát erre a teljes kijelentés lényében mi azt mondjuk, hogy nem igaz. Isten önmaga megkötözte önmaga kezét, amikor az embernek szabadságot adott. Az Istenre lehet igent mondani, és lehet nemet mondani. És ha valaki nemet mond Istenre, az megkötözi az Isten kezét, nem erőszakoskodik vele Isten. Nem döfködi addig, nem fenyegeti addig, nem sújtója addig, amíg végülis a nemből igen lesz. Tiszteletre tartja Isten az embernek a nem döntését. Igen, erre következik a hagyományos gondolat, hogy hát igen, igen, valameddig csak tűri a kegyelem idejét, meghosszabbítja Isten, de hát aztán végül, hogyha sok lesz a nem, akkor csak felgyúl a harag Isten szívében, és a nagy döntés, a végső döntés lesz a kárhozat. Hát lehet valameddig az Istennel fackázni, mondják ezek az emberek, de hát azért végül is, ha a nem nagyon nem, akkor következik a haragnak a lesújtása. És erre pászni, hogy ez se igaz. Hát itt kezdődik, tessék, tudtok jönni még velem ebben a gondolatmenetben? Ez se igaz. Azt mondja Pál, hogy amikor nemet mond az ember az Istenre, akkor nem a harag növekedik meg az Istenben, hanem a szeretet. A Róma 5-nek ez a része ezt a fantasztikus, vakmerő állítást tartalmazza igazán. És majd mondom, látjátok, ha tanulmányozatok, hogy újra meg újra neki rugaszkodik, vagy hogy lehetne elmondani ezt? Hogy lehet elmondani, hogy amikor valaki nemet mond az Istennek, akkor nem a harag sokasodik meg, hanem a szeretet sokasodik meg az Istennek. Addig szereti az embert, ami előbb-utóbb egyszer biztosan megfordul az ember Isten előtt. Van ez a 20. vers az egész Bibliának egyik legcsodálatosabb verse. Ahol megnövekedett a bűn, ott még jobban kiáradt a kegyelem. És itt nagyon nagymatag ez a magyar fordítás, mert olyan erősítő szavakat kellene ide iktatni, ami benne van a görög szövegben. Ahol megnövekedett a bűn, ott sokkal-sokkal inkább megnövekedett a kegyelem. Vagyis testvéreim, figyeljék meg ezt a gondolatkapcsolást. Van egy alapgondolat, a okozat, a logika, akár a vallásos logika szerint. Van egy ilyen összefüggés, hogy bűn, és hát utána jön a büntetés. Több bűn, sok bűn. akkor megnövekedik a büntetés, erősebb lesz a büntetés. Ez az alapvető logika. Okozat összefüggés a bűn, kiváltja a büntetés. Akkor ha valaki az evangéliumról valamit hallott, akkor azt mondja, hogy hát bűn, de hát azért van kegyelem is. A világot elárasztotta a bűn, de hát itt-ott azért csak megjelent a kegyelem is, itt-ott. Aztán lehet tovább menni, és lehet azt mondani, hogy sok bűn van ebben a világban, tehát hála Istennek sok kegyelem is van. Amennyi bűn van, annyi kegyelem van. És ezzel még mindig nem értük el azt, amit Pál itt mond. Hanem Pál azt mondja, hogy ha növekedik a bűn, mint ahogy elhatalmasodott ebben a világban, sokkal-sokkal inkább megárad a kegyelem. Teljesen abszurd gondolat a logika szerint. És maga Pál is volt olyan okos ember, hogy érezte, tudta ennek a gondolatnak az abszurd voltát. És nem véletlen, hogy a következő mondata a 6. fejezetben ez, mit mondjunk tehát, maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Pál is tudott logikusan gondolkozni, és tudta, hogy ebből a tanításból, amit ő vall, ez következik a logika szerint. Hát ha a sok bűn növeli a kegyelmet, akkor még több bűn, és akkor még több lesz a kegyelem. Az emberi logika így beszél, de Pálnak volt bátorsága kilépni az emberi logikának ebből a kicsinyességéből, és azt mondta, hogy itt más szabályok érvényesek, nem az emberi logika, nem ok és okozati összefüggés. Itt valami egészen különös isteni cselekvés van, megnövekedik a bűn, és következtében megsokasodik az isteni irgalom, az isteni megértés, az isteni menteni akarás. Nem logikus ez, de el az Isten. Megnövekedő bűnben még több, sokkal több, aránytalanul több, hatványozottan több kegyelmet áraszt. És fordítva is a logika csődöt mond, nem úgy van, ha tehát így gazdagodik a kegyelem, akkor nyugodtan védkezzünk, hanem pontosan ellenkezőleg, ahol veszik ezt a megnövekedett kegyelmet, ott megalázkodás van, ott elszégyeli magát az ember, leborul Isten előtt, ott megfél az ember a kegyelemnek el a sokaságára. Pálnak volt bátorsága, mondom, kilépni az okozati összefüggésből, és tulajdonképpen az ellenfeleit nagyon nehezen tudta, nem is nagyon tudta meggyőzni, mert amazok oldalán volt a logika. Amazok oldalán azt mondták, hogy ahol bűn van, ott jön a büntetés. Több bűn van, nagyobb büntetés fog következni. Erre mondja Pál azt, hogy nem igaz. És tessék, itt vizsgázunk, ahogy tudunk-e valamit az evangéliumból. Az evangélium ezt, hogy nem igaz. Akármilyen logikus, akármilyen értető, akár módes, akár a lelkiismeret diktálja ezeket, nem igaz. Mert honnan veszik ő azt a nem igaz tanítást? Hát veszik Mózestől, veszik saját lelkiismeretünkből, ami szívünk vádol minket, ma a lélektan tudósai szépen kimutatták, hogy a lélek egyenesen akar bűnhődni. Ha az Isten nem bünteti, akkor majd ő bünteti önmagát, mert a léleknek van egy ilyen önbüntető tendenciája, tehát akar bűnhődni. És botrány a számára az evangélium, hogy megbocsáttattak a te bűnnek, nem tudja elfogadni az ember. Megy a logika útján, vagy a lelkiismeret útján. És erre mondja Pál, hogy nem igaz. És aki nem vett Istentől kegyelmet, az azt mondja, ez őrültség, ez bolondság, ez erkölcstelen dolog. Növekedik a bűn, és még hatványozottabban növekedik a kegyelem. Hát hogy jutott el Pál erre a logikátlan és erkölcstelen evangéliumra? Mert Jézus ugyanezt hirdette gyakorlatilag. Csak Pál mondjuk teológiailag, mint egy rabbi növendék szépen fogalmi keretekbe öntötte azt, amit Jézus gyönyörűen a példázatoknak a mese nyelvén mondott el, a tékozgó fiú, a többi történetben. De ugyanez a gondolat ott mindig, csak mondom, hogy Pál kicsit tudós, filozófikus, teológikus keretben. Honnan vette Pál ezt? Hogy az nem igaz, és ez igaz. Hát nem volt más bizonyítéka, mint az, amit maga megtapasztalt, hogy így van, így tapasztaltam én Pál a damaszkuszi úton, meg azóta is. Pálnak egyetlen bizonyítéka volt az ő Isten találkozása. Azt mondja, én nem filozofálok, én találkoztam az Istennek ezzel a virgalmával. Minél több volt bennem a gyűlölet, a Krisztus utálat, a keresztények, a tanítványok elleni hajsza, a véres útaiban a keresztények megalázására, bebörtözésére. Minél jobban tomboltam én a gyűlöletben, annál inkább megáradt az Isten kegyelme. És az isteni kegyelem ez kényszerített engem végül is térre. Isten, légy irgalmas nekem. Nem volt más bizonyíték, amint a tulajdon átélése. És itt mindjárt vizsgázunk, tessék, amikor halljuk, hogy ezt mondja, amit azt mondja, hogy valamire rezonál a szívünk. A ti szívetek mire rezonál? Most itt elétek állítottam az amaszt, meg az emeszt. Az Isten igazságos, az Isten mindenható, a bűn megkapja, és kapja is meg a méltó büntetést. Erre rezonál a szívetek, vagy ehhez mit szól a szívetek, hogy a több bűnre hallatlan megáll a kegyelem. Biztosan nem véletlen, hogy az én szívem erre rezonál, Pál apostol szavára rezonál. És elmondhatom csöndesen azt, hogy és olyan tapasztalatok alapján, amiben Pál is részesedett. Nem vagyok hibátlan ember, bűnös ember vagyok. És igazából már azt én óriási dolognak tekinteném, ha a bűnömre ezt hangoznék, hogy megbocsáthattak a te bűneid. Ez egy óriási ajándék. De Pállal együtt tudok ilyesmiről, hogy nem csak megbocsáthatik, hanem ami érthetetlen többlet, áldás és kegyelem és isteni ajándék következik a bűnre. Ha valaki ilyesmit átél, annak a szíve rezonál erre a okfejtésre, hogy már mondom újra meg újra, neki gyűjtőzik, hogy értsétek meg Ádám által eláradt a bűn, de Krisztus által sokkal, sokkal több kegyelem áradt ebben a világban. Ez a teológiája Pálnak, itt van a vita, hogy nem igaz, az se igaz, amaz se igaz, ez viszont igaz. Az Istennek minden bűn irgalmassággal legyőző szeretete. Ez az apostolnak a végső igazsága. Ilyesmit lehet megtapasztalni valóságos keresztény életben, és ilyenféle reménységek születnek a világ végső kiteljesedésére nézve, mi bennünk születhetnek és szülessenek, mert úgy teszek bizonyságot, hogy hitem, Biblia ismeretem szerint itt van az evangélium. Sokkal inkább, még sokkal inkább megsokasodik a kegyelem. Befejezem két idézettel. Tudtam kapni egy kis biblia jelző cédulákat, ezeken hol igen, hol egy-egy jó mondás van, most éppen elém került egy ilyen kis biblia jelző, amit valakitől kaptam, egy idézett Luther Mártontól. Két dolog érthetetlen előttem. Isten változatlan szeretete az ember iránt, tekintet nélkül arra, hogy az ember mennyire hálátlan, és az emberek hálátlansága Isten iránt, jól lehet az Isten ennyire szereti őket. Azt mondja, tehát, hogy két dolgot nem tud megérteni. Az Isten változatlan szeretete pedig milyen hálátlan az ember, és az ember hálátlansága pedig mennyire szereti őt az Isten. Valóban ez a kettő alig-alig érthető. És a másik idézet pedig így hangzik, hogy nyomorultabbak vagyunk, mint amennyire elismerjük, és megváltottabbak vagyunk, mint amennyire felismerjük. Ez is megérdemelt egy kis elmérkedést, ez a kettősség. Nyomorultabbak vagyunk, mint amennyire elismerjük, de legyen áldott Isten, sokkal inkább megváltottak vagyunk, mint amennyire ezt fölismerjük. Majd meg a fejünk.